hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Somodi Evelin.
Jó reggelt kívánok, Somodi Evelin vagyok, ez a hétvégi menetrend. Az első fél órában ma a reggeli Monitor hírelemző műsorunk beszélgetéseiből hallgathatnak meg egy válogatást. Ezután fenntarthatósági műsorunkkal folytatjuk, amit a Trend FM kulturális magazinja, a Kultúrpart követ, majd az egészségkóddal zárjuk a napot. Most pedig reggeli Monitor.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Ma este látható Hályi János Elem című darabja a Pesti Vigadóban. Ha estére programot keresnek, vagy a következő hetekben színházba készülnének, akkor figyeljenek a következő percekben. Mucsi Zoltán színészt Kalmár András kérdezi.
Kedves hallgatóink, október 15-én látható a Pesti Vigadóban a Sinkovics Imre Kamara színpadon Hályi János Elem című darabja, és itt van a vonalban Mucsi Zoltán, az egyik főszereplő. Szia, Kapa, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Szia, üdvözlöm a hallgatók.
Nem árulunk el nagy titkot a hallgatóknak, hogyha eláruljuk, hogy egyébként ezt a darabot a Duna másik oldalán is látni lehet, a Szkénében, a hónap vége felé, illetve még novemberben, de hát tulajdonképpen ugye az első előadás is ott volt, talán egy olyan 2-3 évvel ezelőtt, és aztán az Ördögkatlanon mutattátok be többször is a darabot.
Igen, így volt. Hát a pandémia alatt készült, tehát tolódott ennek a bemutatója. Március helyett ez május végi bemutató volt, egy ilyen előbemutató egyszer, mert a júniusban a Szkénében, majd az Ördögkatlanban, és ősztől a Szkénén műsorán volt és van.
Kerekes Éva partnered ebben, és ugye ez egy Hályi János novella alapján készült, Bérces László rendezte, ugye innen is van az Ördögkatlan kapcsolódás. Azt nem tudom, hogy a novellát azt a Hályi írta színdarabbá, vagy ebbe is a Lacinak, illetve a Kis Móninak, a dramaturgnak a keze van.
Nem, ezt a novellát a Hályi János írta, és mikor el lett kérve, hogy írna egy darabot, akkor ez a novella ki lett választva Bérces László által, és azt alakított hát János egy drámává, színpadi művé.
Világos. Ugye az eredeti novellában egy haldokló asszony emlékei elevenednek meg, és te az egyik emlékképe vagy, de tulajdonképpen maga ez az idős asszony is sokkal fiatalabban jelenik meg, Kerekes Éva kettős, sőt, egész pontosan hármas szerepbe is van, és te is kettőt alakítasz, hiszen aztán jönnek vendégségbe a rokonok is.
Hát én el nem is kettőben, mert ugye vannak az emlékképek, amikor még élt a férj, van, amikor már nem él csak a feleség fejében, és van a lányuk, akik párként a kórházban megjelennek, tehát mindenki tulajdonképpen három szerepet játszik.
Igen, és van egy harmadik szereplő is a színpadon, Rost Tamás, aki egyben a zeneszerző, és tulajdonképpen ő állandóan jelen van.
Igen, most nem Rost Tamás fogja játszani, mert Rost Tamás közel egy évre Indiába elment, és majd csak 8 hónap múlva, szeptemberben, mert 8 hónapra kapott egy pályázatot, nyert Indiába, és ott tanulmányozza a zenéjére.
És akkor lesz élő szereplő, vagy ez bejátszásról oldjátok meg a zenét?
Nem, lesz élő szereplő. Nagyszerű muzsikus fog bennünket kísérni, mert az ugyanúgy része az előadásnak.
Aha. Ugye Törőcsik Mari emlékének van ajánlva, illetve diszkréten TM emlékére van ajánlva a darab. Ezt Bérces László találta ki, vagy már Hályi János is így ajánlotta tulajdonképpen a darabot?
Hát szerintem ezt a János. Uh-huh. Nem vagyok benne biztos, nem érdeklődtem utána. Nyilván ez bizonyítja, milyen felszínes vagyok.
Talán furcsa ilyet kérdezni, de mennyiben más Hályi Jánost játszani? Mennyiben kihívás ez a szerep?
Nyilván minden szerep egy kihívás más-más szempontok alapján. Ugye ez a János, ha ez most már csak érten gondolkozom, nehéz hallott ember, hozott lélek. Ez volt a negyedik előadás.
Igen.
Hályi János vagy negyedik darab, amit bemutattunk az elmúlt 13 évben, egyrészt nagyon közel állnak az ő írásai a szívemhez. Nyilván nehéz, de egy rendkívül jó kihívás, és nagyon jó játszani, és nagyon jó, mi előtte évivel nem játszottuk még soha, és szerintem ez egy nagyon jó találkozás volt mind a kettőnk részére.
Lehet arról valamit tudni, hogy egyébként meddig tartják repertoáron a darabot, meddig játsszátok? Vagy ez egy kicsit olyan is, hogy megy itt, megy ott, aztán majd jön a nyár újra, és akkor megint viszitek fesztiválokra. Meddig lehet előre látni egy ilyen darabnak a sorsát?
Hát ez jó lenne tudni, hogy mennyi lesz a közönség igény. Nyilván addig megy, amíg jönnek a nézők. Tehát van előadás, ami 50-ig tart, van, ami 70-ig is, van néhány előadásunk, vagy van, és volt, ami 400 fölé ment. Remélem ez is ahhoz lesz közelebb.
Én biztos vagyok benne, és hát ezt kívánom nektek. És hát az érdeklődést látva, azért itt nagy titkot nem árulunk el, hogyha elmondjuk, hogy tulajdonképpen ajánljuk mi most ezt az előadást, de hát mind a Vigadóban, mind a Szkénében most már minden jegy elkelt, talán a Szkénében még novemberre akad egy-két jegy, de hát nem lehet ezt se pontosan tudni. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és elmondtad ezeket, és akkor nagyon sok sikert kívánok nektek, én mindenképpen menni fogok. És kívánjuk a hallgatóknak is, hogyha most nem is, de legközelebb mindenképpen figyeljenek az elemre, mert egy nagyon izgalmas előadás. Mucsi Zoltánnak nagyon szépen köszönöm.
Hello, szia, én is köszönöm.
Köszönöm szépen, szervusz.
Az elmúlt percekben Mucsi Zoltán színészt hallották.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Az OKE-től a ChatGPT-ig. Röviden így is érzékeltethető, hogy milyen földcsuszamlásszerű változásokhoz kell igazodnia a felnőtt képzésnek és a munkáltatóknak. A Perfect ZRT vezérigazgatója napvendége műsorunkban elmondta, bár az OKE képzési rendszer tavaly véget ért, de még mindig az érdeklődők 80%-a erre a kulcsszóra keres rá. Szentesi Péter hozzátette, felnőtt képzésben éves szinten több mint 1 millió ember tanul. A piac által diktált tempót jelzi, hogy a jelenlegi munkakörök nagy része 5-10 éve még nem létezett, és 5-10 év múlva nem biztos, hogy létezni fog. Ércfalvi András interjúja.
Most mi változott, ha felnőtt képzést, meg az élethosszig való tanulást, és ezt az egész filozófiát, rendszert nagyon egyszerűen föl kéne vázolni, akkor ebben hogyan segítene?
Hát akkor visszalépek egyet, és akkor előhúzom a Joker mozaik szót, az OKE. Miért? Azért, mert hogyha bármelyik nap még most megnézem, hogy akik képzést keresnek, mire keresnek rá, 80%-a OKE képzést keres. Mi ennek az oka? A felnőtt képzésben több mint 1 millió ember tanul éves szinten, és azért az elmúlt évtizednek a berögződését nem annyira egyszerű megváltoztatni, kivezetni, pedig az OKE rendszer az 2022. december 31-ével megszűnt. Tehát most már a felnőtt képzés az nem OKE rendszerben történik. Mi volt ennek az oka? Több mint 600 szakma volt benne, és ugyanúgy, ahogy az élethosszígtartó tanulás nekünk egyéneknek is fontos, meg az adaptáció, ugyanúgy lényeges az állam részére is, hogy azokat a kereteket, amelyek például a tanulást támogatják és kiszolgálják és keretbe foglalják, azoknak is adaptálódniuk kell a modern korhoz.
A megváltozott körülményekhez. Hát ebben az újságok minden évben elmondták, hogy voltak egy gyűjtések, hogy hány olyan szakma van, ami már nincsen, hogy hullanak ki ezek a szakmák. Még emlékszem, hogy kezdő újságíró voltam, ez a lószerszám készítőből, hogy milyen kevés kell már ahhoz képest, hogy 50 éve mennyi kellett. Tehát ezt nyilván le kellett képezni, ezt a változást.
Persze.
Hogy mi nincs már, és mi lesz. Azt is szokták mondani önök, hogy a most meglévő szakmák fele az 5 év múlva, 10 év múlva már nem biztos, hogy lesz, és 10 év múlva, amik szakmák lesznek, majd annak a felére most meg nem is tudunk, ha ezt jól foglaltam össze.
Teljesen jól foglalt össze, és ez mit jelent ez? Azt, hogy egy iszonyatos nagy kihívás a munkáltatók részére, hogy olyan kollégákat szerezzenek, rekrutáljanak, vegyenek fel, akik az új piaci körülményeknek megfelelő szolgáltatásban képesek munkát vállalni. Tehát valóban, ha fölmegyünk most a bármelyik álláshirdető platformra, akkor az ott lévő munkáknak egy jó része 5-10 éve nem volt, és egy jó része 5-10 éve nem is lesz. Tehát mondok egy példát, hogy a Franciaországban például az állam biztosít egy olyan informatikai megoldást, ami egy alap kis mikrovállalkozásnak a teljes könyvelését automatikusan megcsinálja. Ez az irány már Magyarországon is látható, hiszen az SZJ bevallást én megkapom automatikusan a magyar államtól. Mit fog ez jelenteni a könyvelőkre? Hát ezt most még nem tudjuk megmondani, de sejtéseink vannak.
Hát a ChatGPT mit fog jelenteni az újságírókra? Hát egy csomó beszélgető társa már hozza a ChatGPT is kérdés-válaszokat ide a stúdióba. Tehát előbb-utóbb nagyon sok szerepkör pótolható lesz, vagy már most pótolható. Viszont lesz egy csomó szerepkör, amiről most még nagyon nehéz beszélni. Csak eltereltem én az OK-ról, nem?
Semmi gond, semmi gond, viszont akkor reflektálnék a ChatGPT-re. Ez egy új kompetencia. Úgy feltenni a kérdést, és aztán utána megnézni, mert kutatásra, tanításra én behozom a ChatGPT-t az egyetemen, viszont abban a mélységben, amilyen mélységben például az akadémiai munkához szükséges, abban még nagyon-nagyon sok szokban hibát tud ejteni. De lássuk meg 5 év múlva, mi lesz benne természetesen. Teljesen át fogja formálni az oktatást, az információfogyasztást is igazából.
Szóval ott tartottuk, hogy az OK-t már lassan még itt van, meg így keresnek az emberek, igen, de már nem az a szerep, és nem így hívják.
Tehát ha nincs OK, mi van helyette? A szakképzés, hívjuk ezt szakképzésnek, két fő ága van. Szakmai oktatás és szakmai képzés. Mi a különbség a kettő között? A szakmai oktatást gondolhatjuk ezt úgy, mint egyfajta alapoktatás. Gyakorlatilag kőbevésett szabályok alapján valamely szakmának az alapjait tanuljuk meg. Ezen a képzési ösvényen végighaladók szakiskolában, technikumban tanulhatnak, és szakmai vizsgát tesznek a végén, és a végén kapnak egy alapszakmát, vagy egy részszakmát.
A lényeg az iskola rendszeren van, ugye?
Így van, pontosan. Technikum és iskola rendszer.
Tehát ott lehet ezeket elsajátítani.
És ez egy alap, vagy egy részszakmát, tehát valaminek az alapja.
Igen.
Ugye? Ez azért fontos.
Ez a fundamentum.
Ez a fundamentum, pontosan. És akkor, aki nem megy egyetembe tovább tanulni, de valamilyen szakmát szeretne tanulni, akkor vagy ezekre ráépülően, vagy ettől függően valamilyen speciális területen elmehet szakmai képzést végezni. Na most az előző, a szakmai oktatás során szakmai vizsgát tesznek a hallgatók, és a szakmai vizsga után kapnak meg a szakmájukat. A szakmai képzés az már egy sokkal szabadabb irány. Ugye a törvény, illetve a jogalkotó előírja, hogy aki a szakmai oktatáson részt vesz, pontosan mit kell tanuljon, hogy nézzen ki. A szakmai képzés az egy sokkal
rugalmasabb
dolog, és ez azért fontos, mert így próbálunk megfelelni a munkapiac elvárásainak. Tehát például bárki, aki képző, adhat javaslatot arra, hogy milyen szakmai képzést szeretne ő létrehozatni, jóváhagyatni, és akkor abból a jogalkotó, illetve a hatóság létre tud hozni egy úgynevezett új programot, amely onnantól kezdve hivatalos programmá válhat, és a végén az ember kaphat egy tanúsítványt belőle. Tehát ő is tesz egy képesítővizsgát, és annak a szakmának, vagy annak a képesítésnek a tanúsítványát megkaphatja.
A barkácsgépek jutottak eszembe. A barkácsgép a fundamentum, de hogy milyen fejet illesztek rá, most én csiszolni akarok, fúrni, vagy nem tudom, vágni vele valamit, azt már szabadon válogathatom meg. A barkácsgép az egy, az az alapoktatásban, az iskolarendszerben képzelhető el ma Magyarországon, ugye a legfrissebb helyzet. És akkor innentől kezdve jön a felnőtt oktatás, meg az élethosszígtanulás, ezekre a fundamentumokra, hogy mit építek föl, ott már szabadabban, skilleket keresve, kínálva, válogatva, a piac igényének megfelelően jöhetnek mondjuk a felnőtt képző.
Így van. Na most nagyon fontos dolog van még, hogy ezt az élethosszígtartó tanulást, ezt azért tegyük a helyére. Tehát a változó világban, amiben most benne vagyunk, rettentően fontos az, hogy mi is változni tudjunk. Tehát tanulni tudjunk, adaptálódni tudjunk. A világgazdasági fórum, World Economic Forum, aki a munka és a képességek jövőjéről kommunikál, és nagyon nagy volumenű akadémiai munkát tesz le az asztalra, ő azt mondja, hogy az első ilyen képesség az analitikus gondolkodás, egyfajta struktúra vagy rendszerszemlélet, mindenképpen a kreatív gondolkodás, ami egy szintén fontos dolog ebben a világban, nézzük csak meg, mennyi influencer van most körülöttünk. Nagyon fontos az önismeret és a motiváció. Nagyon fontos az, hogy az ember kíváncsi legyen, és tanuljon és akarjon tanulni, mert ezekből pontosan az jön ki, hogy ez az élethosszígtartó tanulás, ez nem faktumoknak, tényeknek, konkrét tudásanyagnak az elsajátításáról szól, hanem arról szól, hogy tudjunk mindig új dolgot megtanulni.
Mert az új dolog érdekel, mert az új dolog motivál, és az új dolog meg piacképes.
Hát nézzük, akár, hogy hány napon, igen, évente hány újfajta barkácsgép jön ki. Elindultunk a különböző alapszerszámoktól, most már CNC gépek vannak, 3D nyomtatók vannak, ezeket mind tanulni kell, tudni kell kezelni, és tudni kell alkotni velük. Ugye, és a mesterséges intelligenciával és a gépekkel nagyon sok dolgot automatizálnak, nagyon sok tevékenységet, ezért az a fajta, akár a kék galériós doménben, az a fajta tudás nagyon felértékedik, hogy be tudjunk tudni kapcsolni újfajta gépet. És ne legyen bennünk az a szorongás.
És az idegen nyelv ismerete, és a többi, és a többi.
Igen.
Ami eddig bizonyos munkakörökben nem volt feltétlenül szükség, vagy 10 éve, vagy 15 éve nem volt szükség, most meg törvényszerűség, mert szinte csak úgy működik már a dolog.
Pontosan. És ez így, ha így tesszük egy nagyobb kontextusba, hogy nagyon gyorsan változik a világ, nekünk is képesnek kell lenni arra, hogy gyorsan tanuljunk, fejlődjünk, állandóan fejlődjünk és fejlesszük magunkat. Így nagyon jól érthető az, hogy a szakmai képzések gyakorlatilag egy rugalmasabb képzési formát tesznek elérhetővé, tehát a képző azt mondja, hogy ha szeretnéd mondjuk egy webdesigner képzést csinálni, vagy egy webfejlesztő, teljesen mindegy, akkor erre van lehetőség, és ha nincsen olyan úgynevezett engedélyezett képzés, akkor adhat javaslatot, és készülhet egy újfajta ilyen programkövetelmény. Tegyük még helyre ezt az engedélyezet. Ugye gyakorlatilag arról szól, hogy ha az embernek valamiféle papír kell, mert a munkáltató kéri, vagy mert külföldre akar menni, és kell neki egy EU által elfogadott valami, akkor neki egy ilyen hivatalosabb szakmai képzésen kell részt vennie, ami után egy tanúsítványt kap, az gyakorlatilag egy bizonyítványnak felel meg. Én, mint képző, akármilyen más témában tarthatok gyógynövénygyűjtő, vagy gombaszedő kurzust, most csak mondok egy példát, nem adhatok
ilyen. De nem jár a végén szertifikát.
Pontosan. Tehát igazából, hogyha olyan képzést szeretnék, aminek papír a vége, bizonyítvány, tanúsítvány, oklevél a vége, akkor annak hivatalosan kell történnie, annak van egy jóváhagyatási
procedúrája,
viszont én, mint képző, azonnal tudok reagálni a kívásokra, hogy milyen új képzésre van szükség.
Az elmúlt percekben a Perfect ZRT vezérigazgatóját, Szentesi Pétert hallották. Most hírek következnek, majd folytatjuk a reggeli monitor válogatásaival.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.